Nos, hát azt fogjuk vizsgálni, hogy akik már túljutottak az országhatáron a jövedelemszerzést illetően, és itt ez egy nagy többes szám, mert vizsgáljuk majd az egyént, a magánszemélyt is, és vizsgáljuk a vállalatot is, hogy nekik milyen jó tanácsokkal tudunk szolgálni adózás tekintetében, illetve hol van az a pont, amikor már adótanácsadóhoz kell fordulniuk, ezt is megpróbáljuk belőni. Itt vannak vendégeink a stúdióban, dr. Rácz Nóra, a Leitner-Leitner partnere, ügyvezetője, és Elek Diana, a Leitner-Leitner Global Mobility üzletágának vezetője. Sziasztok, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt a kedves hallgatóknak!
Kezdjük a magánszemélyekkel. Nem tudom, azt akarod mondani, hogy az ő esetük egyszerűbb, de ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Gondolom, hogyha valaki elmegy egy országba ilyen digitális nomádnak, akkor lehet, hogy az viszonylag egyszerű, megnézi a helyi viszonyokat, meg mi tartozik oda, akkor oké. De mi van az ilyen hoppinguló, itt-ott dolgozó egyénekkel? Szóval hogy lehet jellemezni a magánszemélyt így a globális térben adózást illetően?
Tehát rengeteg helyzetet el tudunk képzelni, ugye beszéltük is itt az előbb, hogy jön a 20-a, az éves bevallási határidő, ami ugye feladatot jelenthet nagyon sok magánszemély számára. Ott vannak a digitális nomádok, hihetetlenül flexibilissé válik a munkaerőpiac, vagy vált az elmúlt időszakban, már nem csak a home office-ba szeretnének a munkavállalók dolgozni, de az is lehet, hogy ez a home office, ez egy országgal arrébb van, és Bécsből, vagy Pozsonyból dolgozik, vagy nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a szót, ami a work és a vacation szavaknak az összeolvadásából keletkezett, és a workation kifejezésként definiáljuk, amikor akár a spanyol tengerpartról szeretne a munkavállalónk dolgozni, 8-tól fél 5-ig dolgozik, utána pedig élvezi a mediterrán életnek a kedvező hatásait.
Ilyet,
igen, nekem is
választani.
Ott van a listámon. Viszont innentől kezdve már nem csak belföldi adózási szabályokat kell megnéznünk, hanem előtérbe kerülnek a nemzetközi szerződéseink, részei vagyunk az Európai Uniónak, aminek a direkt és az indirekt szabály, tehát vannak szabályok, amiket direkten vagy indirekten alkalmaznunk kell. Ott a társadalombiztosítás, tehát rendkívül összetett
a téma. Azzal, hogy milyen adóügyi illetékességűvé válok én ezzel, ugye? Tehát, hogy a spanyol szabályokat bogarászom, a magyart, vagy hogy?
Bizony, számos problémát kell itt elemeznünk, ugye, tehát nagyon fontos a komplex rálátás, mert most már hiába barangol a magánszemély így országok között, meg a világban, és gondolja, hogyha én most megyek Koreába, vagy éppen Kínában dolgozom, vagy Japánban, vagy a spanyol tengerparton, akkor engem nem fog megtalálni az adóhatóság. Aha. Ez nem
igen,
így
ez
van.
Igen, ez még él, ugye, ez a dolog.
Ez
hogy...
nem így van,
tényleg,
bizony.
Ez él még, ez az elképzelés, hogy...
Él még ez az elképzelés. Aha. Igen, tehát a magánszemélyek néha így azért rákérdeznek, hogy
hol és akkor most.
Igen, de nyilván a mi feladatunk nem az, hogy erre válaszoljunk. Tehát, ahogy említettem, ugye komplexen kell megközelítenünk a kérdést, valóban meg kell vizsgálni, hogy hol van az ő adóügyi illetősége, ez a kiinduló pont, mert ugye ez fogja meghatározni majd a későbbiekben azt, hogy milyen jövedelem típusai mely országban lesznek adókötelesek.
És ezt milyen formában szerezheti meg, ugye? Ez
pontosan.
A következő lépés, hogy itteni egyéni vállalkozó, vagy ott valami általunk esetleg nem is ismert forma, gondolom ez is befolyásolja ezt a kérdést.
Igen, tehát kifejezetten ugye a nomádok például tipikusan az informatikai területen, aha, ugye akik a fejlett online technológia segítségével végeznek munkát, tehát ugye ők úgy gondolják, hogy nincsen sehova egy kötődési pontjuk, mert nincsen munkáltató általában, ugye, tehát náluk valóban fontos meghatároznunk azt is, hogy milyen formában végzi a tevékenységet, de természetesen munkaviszony keretében is előfordulhat az, hogy egy ügyvezető vagy egy regionális igazgató több országban, EU-n belül, kívül végzi a tevékenységét, tehát ez a kérdés az ő esetükben is felmerülhet, és ugye nagyon fontos a társadalombiztosítás, mert hogyha nagyon sok helyen vagyok báltakozva, és baleset ér engem, vagy beteg leszek, vagy akár egy fogászati ellátás, bármi, akkor azért tudnom kell, hogy hogyan tudok én orvoshoz menni, hogy ne feltétlenül a privát biztosításom terhére kelljen mindent intéznem.
Világos. Ez egyébként egy ilyen döntés kérdése, vagy ez egy ilyen determinált dolog, tehát a szituáció hozza, hogy mi passzol ahhoz. Tehát arra akarok kiukadni, hogy például én itt vagyok egyéni vállalkozó, és ezzel neki indulok a világba, ugye számlázgatok jobbra-balra, nyilván ide fogok adózni, és le van ez, és kész, ez ilyen egyszerű. Vagy vagy ez nem az én döntésem, hanem a helyzet hozza, hogy bizonyos körülmények között hogyan kell lépnem és hogyan kell adóznom.
Itt mindig ugye meg kell vizsgálnunk a konkrét tevékenységi kört, hogy mely országokban szeretne tevékenykedni, milyen ügyfélkört szeretne ellátni a magánszemély, és ugye, hogy milyen jogviszonyban. Tehát ugye most akkor te konkrétan nem a munkaviszonyos jogviszonyra kérdeztél rá. Tehát ugye például egy egyéni vállalkozónál is arra kell figyelnünk, hogy oké, Magyarországon vagyok egyéni vállalkozó, de dolgozom még például három országban, és fizikailag én ott jelen is vagyok, mert ugye utazok az ügyfeleimhez, például ott végzek egy tanácsadói tevékenységet, vagy bármilyen más tevékenység esetén is felmerülhet ez, és a fizikai jelenlét következtében ugye előfordulhat az, hogy az adott ország szabályozása azt mondja, hogy oké, te vállalkozó vagy, nem magánszemélyként kezellek, hanem társaságként, és mivel te fizikailag itt végzed a tevékenységedet, ezért kvázi egy telephelyet keletkezik. Tehát a bevételed egy részét át kell csoportosítani abba az országba. Ilyen is előfordulhat.
Ez tök jó, hogy erre rávilágítottunk, mert már is kiderül, hogy azért ez nem olyan egyszerű, és úgy látszik, ez a fizikai jelenlét jelentősen befolyásolja. Tehát, hogy amíg itthonról dolgozom a világnak, addig talán az egy egyszerűbb dolog, de onnantól, hogy mozgásban vagyok, onnan már a helyi viszonyok, nem beszélve a biztosításról, hiszen ott kerülhetek bajba. Tehát, hogy az is egy jelentős befolyásoló tényező.
Pontosan, egészen addig, hogy állítsam ki a számláimat. Tehát itt nagyon sok mindenre kell figyelni.
Igen. És a fizikai jelenlét egyébként a munkavállalóknál is nagyon fontos. Tehát, hogyha a társadalombiztosításról beszélünk, amit kérdeztél, akkor fontos az, hogy tehát vannak szabályok, amiket követnünk kell, vannak bizonyos vizsgálati szempontok, amiket meg kell néznünk, és alapvetően nincs benne flexibilitás természetesen, azért, mint minden jogszabályban végén van egy kivételszabály, ahol a egyéni viszonyokat is, ha megfelelő feltételek fennállnak, figyelembe lehet venni, és mondjuk tudjuk egy picit irányítani, hogy a társadalombiztosítási jogviszony, főleg munkavállalóknál, hol legyen a legvégén.
Aha, ugye ez még tarkítja, hogy annyira megtetszik a spanyol tengerpart, hogy még veszek egy apartmant is.
Igen.
Ugye? És akkor, és mondjuk nem is vagyok ott teljesen, hanem még ki is adom, úgyhogy abból is lesz jövedelmem, akkor itt már egy teljes olyan jövedelmi hálózat van, vagy bevételi struktúra, amit valószínűleg már jó, érdemesebb tanácsadóval megbeszélni azt, hogy mi hogyan adózik.
Pontosan az ingatlan is lehet ilyen, vagy hogyha annyira jól keresek ott, és annyira jövedelmező a tevékenységem, hogy elmegyek egy befektetési szolgáltatóhoz, és akkor ott befektetem az összes spórolt pénzemet.
Most beszállok hozzá mellé, aki a kávézót üzemeltetett.
Pontosan, ugye várva, hogy majd nekem jönnek a nagy hozamok, de mégis ugye a családom itt vár engem vissza Magyarországon, tehát itt van az illetőségem, akkor nem mindegy, hogy az itthoni adóbevallásban ezekből a jövedelmekből származó hozamokat hogyan vallom be.
Igen.
Tehát még akár erre is figyelni.
Hát, amikor adóról beszélünk, mindig beindul a helyi adótanácsadóiroda, már meg is jött az első kérdés, hogy magyar állampolgárként, magyar munkaadó munkavállalója vagyok, csütörtökön Budapestről home office-olok, pénteken Szerbiából a szülőknél. Ennek van-e bármilyen olyan adózási vonzata, vagy ami komplikálja az ő életét?
Van, de hát ilyennel egyébként a gyakorlatban is nagyon sokszor találkozunk. Ugye Magyarország egy pici ország, nagyon jó a földrajzi elhelyezkedése, tehát akár a magyar munkavállalók ugye a délszláv régiót el tudják látni, mondjuk egy kereskedő kollega a cégnél, tehát most nem teljesen értettem a kérdést, de hogyha ő itt él Budapesten, és itt péntekenként van a szülőknél, akkor vizsgálni kell egyébként, hogy az ő tevékenysége a cég szempontjából mekkora jelenlétet ér. Tehát, hogy az ő tevékenysége, az a cég bevételszerző tevékenységének egy jelentős részét kiteszi, mert akkor annak a cégnek, a munkáltatónak akár egy társasági adó telephelye keletkezhet Szerbiában.
Ó, tehát már annak ellenére, hogy a munkavállalóként van ott.
Így van, de hogyha ez mondjuk egy kétszemélyes vállalkozás, most csak mondjuk elméletben, és ő az ügyvezető, az, aki egyébként tárgyal a partnerekkel, eladja a terméket, stb., akkor olyan, mintha ő gyakorlatilag létrehozott volna erre egy szerb céget. És akkor már a szerb adóhatóság kéri a hozzátartozó adóalapot és egy adott esetben a hozzátartozó adófizetési kötelezettséget, plusz a magánszemély szintjén is, hogyha ugye ez a fizikai jelenlét átlép bizonyos korlátokat, akkor már nem csak Magyarországon kell személyi jövedelemadót fizetnie, hanem meg kell osztani a jövedelmét, és a jövedelmének egy része Magyarországon lesz adóköteles a magyar munkanapok után, és a szerb munkanapok után a szerb szabályok szerint
kell ehhez, adót fizetni. Ehhez hozzá se fognék szakértő nélkül, ezt most megmondom előre.
És, de akkor, már... és akkor nem is tudod még, hogy esetleg milyen kedvezmények vagy adócsökkentő, mert ugye nem is az, hogy teljesítetted-e a kötelezettségeidet, amiért ugye bírságolható vagy elmarasztalható, hanem hogy kihasználtad-e az összes olyan dolgot, ami egyébként neked tök jó lenne.
Nem csak azt nem tudom, azt sem, hogy készítsem el a bevallásomat, hogy erre megvan-e minden rubrika ezeknek a beírásához.
És tudod, hogy még mit nem tudsz, hogy ha nem mindent csináltad meg mindezt jól, na akkor mi van? Aha. Tehát ugye mi nem csak azért vagyunk ott, hogy megelőzzünk, tehát hogy még időben tanácsadást nyújtsunk, hanem ugye a kríziskezelés is nagyon fontos, amikor már valamit elrontottunk, na azt hogyan hozzuk nagyon gyorsan, nemzetközi kommunikációval helyesen, és ugye helyre, uh-huh. és úgy, hogy ugye tanácsadóként egyből tudjuk, hogy hova kell fordulnunk, vagy hogyan oldjuk meg ezt
a
helyzetet.
Jó, én ezt fel is adtam a magánszemély részt, úgyhogy én ezt biztos, hogy szakértőkre bíznám. Nézzük a vállalatokat, ugye, az talán még ágasbogasabb, hiszen egy vállalat aztán nagyon könnyen mozog a globális térben, rengeteg mindenféle irányban mozdulhat, ott aztán bejönnek ezek a transferárazási dolgok, veletek nagyon sokat beszélgetünk ezekről, szóval itt mi a helyzet, itt mikor és mire kell figyelni, bár nem is tudom, ezt ilyen nagyon gyorsan le vannak-e fókuszpontok, amire fel tudjuk hívni a figyelmet, vagy itt is az a legegyszerűbb, hogyha nemzetközi tanácsadójuk van.
Mindenképpen javasoljuk a tanácsadói jelenlétet, ugye általában az a tapasztalatunk, hogy két típusa van az ügyfeleknek, van akik nagyon tapasztaltak, tehát ők már tudják, hogy nem egy dolgot kérdezek meg, hanem azok összekapcsolódnak, és egyszerre három dolgot kérdezek meg, és vannak nyilván azok az ügyfelek, főleg akik ugye már elrontottak valamit, és már problémával jönnek hozzánk, akiknek egy kérdése van. Na most mi ugye komplexen közelítjük meg a problémát, tehát ugye itt a mi osztályunknál is, a Global Mobility-nél is én azt szoktam mondani, hogy olyanok vagyunk, mint egy margaréta. A közepén van a személyi jövedelemadó és a TB, és a szirmai, az idegenrendészet, a munkajog, ugye az adókockázatok kezelése, ahová a telephely tanácsadás is tartozik, vagy gazdasági munkáltatói problémák, és ugye ehhez szorosan kapcsolódik a transferárazás. Tehát mi ezt a virágot együtt kezeljük, és ugye, hogyha már az egyik szirmát leszakítjuk, akkor nem teljes a kép. Tehát mindenképpen globálisan kell gondolkodnunk, és ugye, hogyha például egy cég külföldre küldi a munkavállalóit, akkor nem mindegy, hogy az a munkavállaló most éppen egy osztrák, vagy egy kínai.
Pont ezen gondolkodtam, hogy lehet még egy kicsit tupírozni a több országban tevékenykedő vállalatot, a több országból származó munkavállalókkal, gondolom ez aztán még komolyabb helyzetet teremt. Nem tudom, ott még akár munkavállalási engedélyek, egy csomó minden egyéb adminisztráció felbukkalhat.
Pontosan, és ugye a munkavállalási engedélyek szempontjából például nem az a harmadik országos munkavállaló, aki a társadalombiztosítás szempontjából, tehát és ezt nyilván csak tanácsadói szemmel egy specializált tudással tudjuk mi látni, és tehát ugye itt figyelni kell valóban, hogy hol van a munkavállalónak az illetősége, hol lesz a személyi jövedelemadó kötelezettség, ha megsérül, vagy bármi gond van, például, hogyha egy építési projekten dolgozik külföldön, akkor hogy tud elmenni orvoshoz, a munkaszerződéseket kell-e módosítani, nem kell, hogyan kaphatja a fizetését, ha külföldön dolgozik, a vállalkozásnak, ahogy Nóra is említette, keletkezik-e külföldön telephelye, ugye akkor, ha át kell csoportosítani a jövedelmének egy részét, a bevételek, költségek egy részét külföldre, akkor nyilván ezt nem csak így hasraütésszerűen tesszük meg, hanem nagyon komoly elvek vonatkoznak erre, ugye a transferárazásban. Úgyhogy számos ponton figyelemmel kell lenni az előírásokra.
Hát folyamatosan változik a transferár szabályozás, és hogy aki nem érti pontosan, hogy most itt mi a helyzet, hogy kell ezt elszámolni, mindig kijön egy útmutató a NAV-tól, egy értelmező, stb. Úgyhogy elég érdekes.
És ez csak a magyar szabályozás. Aha, ugye mi itt Magyarországon, mivel nemzetközi kollégákkal működünk együtt, ezért a nemzetközi szabályozásokra is rálátunk. Tehát, hogyha ott történik egy változás, és a kollégák minket tájékoztatnak, akkor egyből tudjuk a kapcsolódási pontokat.
Uh-huh. Azt írja a hallgató, hogy szerencsére négy országnak dolgozik, de nem hagyhatja a munkaidőben Magyarországot. Akkor ez gondolom egy egyszerű történet, és az itteni adóbevallásába kerül a jövedelme.
Akkor igen, így aha. van. Hát ott valószínűleg előre át lett gondolva ez a tényállás, hogy hogyan kell a leghatékonyabban kezelni adózási szempontból.
Világos. Minden esetben kell egyébként valamilyen leányt alapítani a vállalatnak, hogyha külföldön tevékenykedik, vagy vannak ilyen határon átnyúló tevékenységek, amik még ugye csusszannak helyi központtal, így. De ottani bevételszerzéssel.
Igen, nehéz egyszerűen megfogalmazni, tehát a szolgáltatások, amiket határon át nyújtunk, azok általában nem keletkeztetnek telephelyet, bár például a szlovák és a cseh kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményünkben még a szolgáltatási telephely is megjelenik definícióként. A telephelynek egy tényleg nagyon leegyszerűsítve a lényege, hogy egy fizikai jelenlét legyen egy hozzátartozó állománnyal, tehát egy olyan emberi erővel, aki képes elvégezni azt a munkát. Plusz még hozzájönnek, hogyha már raktárunk van, akkor az is keletkeztethet egy telephelyet, de alapvetően a szolgáltatások nem, hogyha én ezt határon
tehát
állítom.
Az állomány már egy fő is, hogyha van, egy kereskedelmi képviselőként.
Így van, egy személy, uh-huh. Igen, személyi állományom van. A kereskedelmi képviselet az egyébként pont egy kivétel, tehát a kereskedelmi képviselet gazdasági tevékenységet nem végez, ő kizárólag PR, marketing, tehát a cég ismertségét növeli, de nem köt szerződést. Erre a kettős adóztatásra kerüléséről szóló egyezményünkben kifejezetten van egy klauzula, ami a képviseleti telephelyekről szól, hogy hol van a határ a képviselet, és már az értékesítés között.
Hát én szerintem kaptunk most a nyakunkba annyit, hogy ebből kiderült, hogy ez tényleg nagyon kemény és bátor dolog ennek neki futni egy személyben, úgyhogy tényleg csak azt tudjuk javasolni, hogy ezt mindenki tüzetesen nézesse át szakértővel, mert itt aztán nagy bajok lehetnek, ugye rossz bevallás, rossz adó befizetés, bár ugye pont arról beszéltünk a múltkori alkalommal, hogy azért a NAV-nak most van ez a szolgáltatása, talán ebbe igen, a támogató eljárás, amikor először még csak nagyon finoman felhívja a figyelmet, hogy nem így gondoltuk, ahogy jön, kedves. És akkor itt még lehet korrigálni, de utána már bajok jönnek, hogyha...
Itt talán a tudatosság a legfontosabb. Aha. Tehát, hogyha én egy új partnerrel leszerződök külföldön, vagy egy külföldi cég jön Magyarországra, akkor egyszerűen már, amikor gondolkodnak már a feltételeken, körül, hogy... akkor a vonatkozó szabályokat is meg kell nézni.
Tehát na, hát ez végszónak egy jó tanács. Nagyon szépen köszönjük hogy itt jártatok.
Köszönjük szépen, érdekes volt nagyon.
Abszolút, így van, és figyelemfelkeltő, főleg így az adózási határidők közelettével, ugye a 20-a az SZIA hónap vége a vállalati adóbevallásoké. Dr. Rácz Nóra volt itt velünk, a Leitner partnere, ügyvezetője, és Elek Diana, a Leitner Global Mobility üzletágának vezetője. Köszönjük még egyszer, sziasztok, szép napot!
Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok.